Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, a Kontaktrádióban. Ezúttal a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontba látogatunk el virtuálisan, beszélgető partnereim pedig Eckhardt Mária, zenetörténész, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont alapító igazgatója, jelenleg tudományos igazgatója, valamint Domokos Zsuzsanna, szintén zenetörténész, a múzeum jelenlegi igazgatója. És akkor mindjárt el is kezdjük a beszélgetést. Ez a múzeum hogyan jött létre?
Most már 25 éves a múzeum, de azt mondhatjuk, hogy visszanyúlik arra az időre, amikor abban a házban, a régi Zeneakadémia épületében, az Andrássy út és Vörös Marti utca sarkán a Zeneakadémia működött. És Liszt Ferenc volt ennek az alapító elnöke, és nem fogadott el pénzt a tanításáért, viszont szolgálati lakást biztosítottak neki a Zeneakadémia épületében. Ez a régi Zeneakadémia valójában a második épülete a Zeneakadémiának, az első az már nem létezik, lebontották. Itt 1879-től 1907-ig folyt a tanítás, és Liszt utolsó éveit töltötte itt, mint tudva levő, 1886 nyarán hunyt el. Természetesen a legkiválóbb zongoristákat tanította, és halála után nem lehetett itt rögtön múzeumot berendezni, mert az akadémia egyre nőtt, növekedett. Viszont Liszt a Zeneakadémiára hagyta a nagyon különleges hangszereit, a könyv és kottatárát, és hát fontos volt, hogy ne csak használják ezeket, hanem a későbbi időkben alakítsanak ki egy Liszt emlékhelyet is. Na most maga a múzeum egy úgynevezett Liszt emlékszobából nőtt ki, amit 1925-ben nyitottak meg, mégpedig a Zeneakadémia újabb Liszt utáni épületében, a Liszt Ferenc téren, de hát ott soha nem járt Liszt, ugye, azaz még az ő idejében nem létezett. Viszont elkezdték összegyűjteni a Liszttel kapcsolatos olyan relikviákat is, amik kikerültek az egykori Liszt lakásból, például a régi bútorokat, emléktárgyakat, egyebeket, amiket emlékül odaadtak barátoknak. És hát már volt egy ilyen időnként látogatható kis kiállítás. Ezt egészítettük ki a nagy 25 évvel ezelőtti, illetve most már 26. évvel ezelőtti Liszt jubileumra, a halálának 100. és a születésének 175. évfordulójára, egy igazi, állandó emlékmúzeummá, ami egyúttal kutatóhely is, tehát valójában a Liszt Ferenc Zeneakadémia keretén belül létrejött egy állandó Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont.
És milyen céllal jött létre ez a központ, tehát az megőrzésen kívül még milyen feladatokat vállal magára?
Hát természetesen a Zeneakadémia Liszt hagyatékának a gondozását, tudományos feldolgozását, bemutatását a nagy közönségnek, kiállítások rendezését, ugyanis az állandó kiállításon kívül vannak időszakos kiállítások is. És hát főképpen az a célunk, hogy ebben a múzeumban felidézzük a kornak a hangulatát, legyen olyan az a múzeum, amikor belépnek, minthogyha Liszt maga fogadná a kedves vendégeket. Van egy előtér, és van három lakószobája Lisztnek, ezen kívül van még egy szoba, amit senkinek nem mutatunk, mert ott valaha az Inasa lakott, és most ott őrizzük a különböző tárgyakat, szóval ez raktárként funkcionál. Na most a Liszt lakásból a hálódolgozó szobát és a szalont azt körülbelül úgy be tudtuk rendezni, ahogy Liszt idejében volt, és a középső szobában, az ebédlőben, ahonnan nem maradtak fenn eredeti bútorok, ott szoktak a változó kiállításaink lenni. De most van még egy kutatókönyvtárunk, és ott tanulmányozhatják a hazai és nemzetközi kutatók a Liszt kéziratokat, a nagyon nagy értékű Liszt könyv és kottatárat, amiben hála Istennek elődeink belenyomtak egy nagyon jellegzetes kék bélyegzőt, a Liszt Ferenc hagyatéka, úgyhogy ha bárki még ilyen könyvet vagy kottát látné, ha van, amelyik elcsellengett a gyűjteményből, nagyon hálásak vagyunk, hogyha jelentkezik vele nálunk, mert szeretnénk, hogy minél teljesebb legyen, elvben nem volna szabad, hogy hiányozzon tőlünk, de mégis előfordul. És hát gyűjtjük azóta is folyamatosan a Lisztre vonatkozó eredeti emlékeket, illetve későbbi dokumentációt is. A Liszt recepció az, hogy hogyan fogadták a művészetét, ez is a gyűjtőkörünkbe tartozik.
Szó volt arról, hogy különleges dolgai voltak Lisztnek, nagyon érdekes hangszerei. Lehetne hallani az érdekességekről néhány szót?
Hát azt hiszem, hogy valóban ebben a legkülönlegesebb a mi múzeumunk, a összes világon felelhető, nem túl nagy számú, de mégis létező Liszt múzeum között. Nem hiszem, hogy bárhol ennyi eredeti hangszer volna, ami valóban Liszt tulajdonát képezte. Van két nagy amerikai zongora, Chickering cégétől, az egyik 1867-ből, a másik 1880 körülről. Ezen kívül van egy Bösendorfer zongora, ami a mindennapi használatban különösen sokat szerepelt. Tehát ezekre azt mondhatnánk, hogy szép-szép Liszt érintette őket, de van néhány olyan hangszer is, ami azt hiszem, hogy nem nagyon van máshol. Mindenek előtt van egy komponáló íróasztal a Lisztnek, ezt is Bösendorfer ajándékozta neki. Egy középső fiók helyén egy picike kis hangszer van. Azután van neki egy olyan hangszere, amit mi üvegzongorának hívunk, de a készítője egy francia úriember, akit George Bachmannak hívtak, kicsit németes neve van, ő pianoharmonikának hívta, és mi azért hívjuk üvegzongorának, mert a húrok helyett üveglapok vannak, hangolt üveglapok. Azt gondolom, hogy érdekességképpen ennek a hangját hallgassuk meg először. Lisztnek a Karácsonyfa ciklusából Jandó Jenő játszik egy tételt.
Tehát ismét itt vagyunk, az üvegzongorát hallgattuk meg, annak a hangját, és akkor az érdekességeknél tartottunk, és az íróasztalra térjünk még egy pillanatra vissza, hogy milyen hangszer is van ott.
Van egy nagyon picike, három oktávos kis hangszer, amiben a húrok helyett kis rögzített fémlapocskák vannak, eléggé kopogó hangot ad, elég nehéz is rá olyan Liszt művet találni, ami eljátszható rajta, mert azért az köztudomású, hogy Liszt szerette kihasználni a hangszernek a terjedelmét a legmélyebb hangoktól a legmagasabbakig. Aztán nagyon szerette a harmóniumnak a hangzását, és a szalonjában van is egy nagy amerikai koncertharmónium, ami róla van elnevezve, Liszt Cabinet Organ az angol neve, és ez a prototípusa ennek a hangszernek. Volt neki egy amerikai tanítványa a sok közül, akinek a testvére vezette ezt a bizonyos céget, a Mason & Hamlin céget, amelyik ezt a hangszert Lisztnek ajándékozta. És aztán van egy hangszer, amit nem ajándékba kapott, hanem ő rendelt, és ami kettő az egyben, hogy úgy mondjam, ugyanis az előső része egy harmónium, és a hátulsó része egy pianino, és két klaviatúrája van, a felső a pianinót szólaltatja, meg az alsó a harmóniumot, és lehet rajta felváltva is játszani, meg úgy is, hogy az egyik kéz az egyik hangszeren, a másik a másikon, de nagyon ügyesnek kell lenni hozzá. Majd később esetleg hallgatunk ebből is egy részletet, de most azért szeretnék arról is beszélni, hogy ez a bizonyos 25 éves jubileum, amit mi tavaly átéltünk, mit jelentett a mi múzeumunk számára?
Hát biztos, hogy az egész országnak központi esemény volt, akkor egy Liszt emlékmúzeumnak ez még inkább.
Nagyon-nagyon sok feladatunk volt, nagyon kicsi a tímünk, de mindenki nagyon sokat dolgozott, de nagy örömmel tettük, mert tényleg úgy éreztük, hogy most az egész ország Lisztre figyel. Sok rádió, tévéműsor, film felvétel volt természetesen. Na most az én feladatom pillanatnyilag a kiadványainknak a gondozása, és nagyon büszkén szeretnék beszámolni néhány fontos kiadványunkról, ami ebben az évben jelent meg. Rögtön az év elején az egyik kolléganőnk, Vacatka Ágnes készített egy speciális útikönyvet, az a címe, hogy Budapesti séták Liszt Ferenccel. Ez magyar, illetve angol változatban külön-külön megjelent, és óriási sikert aratott. Nem is gondolná a nagy közönség, hogy hány olyan hely van, ami Budapesten Liszt életéhez fűződik. Olykor már nincsenek meg az eredeti épületek, csak esetleg egy-egy emléktábla, vagy még az sem. De van olyan hely, ahol az eredeti épület is látható, és hát ilyen tematikus séták vannak a különböző körzetekben, nagyon praktikus és szeretik. Azután megjelent, ez még januárban megjelent, márciusban tőlem, az én tollamból jelent meg egy faksimile kiadást is tartalmazó könyv, a Liszt Krisztus Oratóriuma és a Zene Akadémia címmel, és éppen ezzel kapcsolatban szeretném, hogy akkor most hallgassuk meg a második zenét, mert ezen a bizonyos pianino harmóniumon pontosan a Krisztus Oratóriumból játszik egy tételt, a Három Királyok indulóját Jandó Jenő. Esetleg ne is az egész művet, csak egy részletét hallgassuk meg, hogy hallják azt a érdekes váltakozást a kétféle hangszer között, ami egy hangszer.
De közben, tehát hogy kinek a könyvéről van szó, tehát Eckhardt Máriának a könyvéről van szó. Tehát, kedves hallgatóink, ismét itt vagyunk a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, és Eckhardt Máriát hallják, aki a múzeumnak a tudományos munkájáról beszél.
A következő kiadványunk, amit szeretnék megemlíteni, ez valójában a nagy közönségnek szól. Készítettünk egy poszterkiállítást, 16 plakátból álló sorozatot, amelyet magyar és angol nyelven nyomtattunk ki, és az a célunk, hogy minél több iskolát, könyvtárat, művelődési intézményt érjen el, akiknek abban az esetben, ha tényleg kiállítják, nagyon szívesen ingyen odaadjuk. A magyar az annyira sikeres volt, hogy egy utánnyomást is kellett, ez mind a Nemzeti Kulturális Alapprogram segítségével történt, és abból még vannak példányaink, úgyhogy fölhívom a figyelmet rá, hogy érdemes jönni hozzánk. Ugyanebből az anyagból készítettünk plakátfüzeteket is, tehát könyvtárakba is lehet, azt azért nem ingyen adjuk, de igazán szelény összegért. Na most az év utolsó kiadványa, az viszont egy igen-igen reprezentatív nagy album, amelynek a címe Génie Oblige, és közvetlenül karácsony előtt jelent meg a nagyobb szabású bemutatója, majd csak most január 20-án lesz a múzeumban, de már kapható, és a múzeumunk legszebb kincseiből 121 darabot választottunk ki, méghozzá úgy, hogy egy oldal szöveg, egy oldal kép. A szöveg pedig két hasábban, magyar és angol nyelven. És ennek az albumnak a szövegeinek a megírásában a múzeumunk valamennyi tudományos munkatársa részt vett, így a mellettem ülő Domokos Zsuzsanna is, Vacatka Ágnes is, Kacmarcik Adrián és jó magam, és a bevezetőt Batta András rektor úr írta.
Köszönöm szépen. Akkor most ismét egy kis zenét hallgatunk. Mi is lesz ez a karusszel?
Természetesen a hangszerek mind szerepelnek az albumban is, így a komponáló íróasztal is, és az biztos mindenkit érdekel, hogy ez a furcsa kopogó kis hangszer milyen hangú. Le Carousel de Madame Pélénarbonne, ez a furcsa francia címe van, egy asszonyságnak, akit Pélénarbonnak hívnak, a körhintája. Liszt egyszer nevetve ment haza Weimarba, hogy látta a szomszéd asszonyt, egy nagyon kövér asszonyságot a körhintán, és így forgott, mondta Liszt, és a zongorához ült, és lejátszotta ezt a bizonyos kis darabot, amit most meghallgathatnak.
Kedves hallgatóink, tehát a karusszelt hallották, és ez a hangszer, amin játszották, ez a Liszt Ferenc Múzeumban van. Sőt, maga a lemez is, amiről a fölvétel elhangzott, ott készült. Vannak más koncertek is ott?
Igen, a múzeum megalapítása óta minden szombaton 11 órakor matiné koncertet szervez a nagy közönség számára, amely a pillanatnyilag a belépő jeggyel látogatható. És ezek a koncertek nagyon népszerűek, nagyon szeretik a közönségünk, ugyanis népművelő feladatot is ellátunk. A múzeum tudományos munkatársai nagyon röviden fölvezetik a műveket, beszélnek az előadóról, és egy nagyon családias légkörben, hangulatban telnek ezek a koncertek. A koncertek művészei rendkívül változatos területről jönnek. Természetesen a Zeneakadémia hallgatóit nagy szeretettel látjuk mindig, de ugyanígy helyet adunk és lehetőséget adunk a Weinstein győztes fiatalok bemutatására. Most éppen a Weiner Konzi hallgatói, gitáros hallgatói adtak tegnap hangversenyt, vagy tegnap előtt. Ugyanakkor eljönnek a legnagyobb művészek is, mint például Rángi Dezső, Szokolai Balázs, idén el fognak hozzánk jönni Várjon Nénesék, én nagyon-nagyon remélem, hogy Bogányi Gergely visszajön hozzánk, a Zeneakadémia tanárai, és nagyon sok külföldi művész. A koncertek általában egy órásak, és szünet nélküliek.
Hát akkor bizony nagyon izgalmasak ezek a koncertek. Szó volt arról, hogy kiknek az előadása hangzik el, az, hogy milyen témákat, milyen tematikája van a koncerteknek. Ez hogyan alakul ki?
A koncertek tematikáját általában a művészekre bízzuk, mivel a koncert kamaraterem itt vagy szóló zongorista, vagy kamarazene, de kórusok is fellépnek, hát főleg kamarakórus természetesen. Tavaly ugye a Liszt év örömére különleges koncertjeink voltak, és nagyon hálás vagyok a Zeneakadémia összes tanszakának, hogy részt vettek a Liszt Múzeum Liszt sorozatában. Így hallhattuk a Liszt Ferenc Kamara zenekart, a Liszt Ferenc Kamara kórust, és az összes tanszak gyönyörű műsort hozott számunkra. És hát a fénypontja természetesen a háromnapos Liszt Fesztivál volt, az október 21-22-23, a középső nap volt Liszt születésnapja, amikor 14 koncerttel a Magyarország legkiválóbb Liszt előadói és leghivatottabb tolmácsolói adtak csodálatos koncertet, amelyet fölvettünk videóra is, és hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy ebből azért lesz később egy nagy közönség számára is elérhető felvétel. Ennek a fesztiválnak a fő tematikai szála a Faust szimfónia volt. Ebben elhangzott számos Mephisto keringő, a Gretchen tétel, a Faust szimfónia korai négykezes kétzongorás változata, amelyet Klukon Edit és Ránki Dezső adott elő, egy különleges ősbemutatóként elhangzott kamarazenei összeállítás a Gretchen tételből, és a Liszt egyik leghíresebb tanítványának, a Karl Tausig által elkészített zongora kétkezes átirat is. Említettem, hogy itt több ősbemutató is elhangzott ebben a három napban. Ezek főleg olyan művek voltak, amelyek a Liszt Múzeum és Kutatóközpont archívumában kéziratként lappangtak ez idáig, és az a vágyunk, hogy ezek a művek a nagy közönség számára is elérhetőek legyenek felvételben, vagy esetleg kiadványban is.
A Liszt Ferenc Emlékmúzeumban van könyvtár, szó volt róla. Meg lehet ott esetleg hallgatni is ezeket a műveket, vagy ilyenre nincsen lehetőség?
Ezeket az ősbemutatókat egyelőre még nem, ebből szeretnénk, készítettünk CD és DVD felvételt is, hogyha elkészül a kiadvány, akkor természetesen a stúdióban. Egyébként a könyvtár nem a múzeumhoz tartozik, hanem a Zeneakadémia központi könyvtárának a kutató könyvtára, csak teljesen egymás mellett dolgozunk, és ha egy kutató jön hozzánk, akkor a kutató könyvtár szolgálja ki, és a múzeumban őrzött eredeti kéziratokat, a Liszt hagyatéki könyvtárat, kottatárat természetesen a könyvtárban tudja tanulmányozni. Kéz a kézben dolgozunk egymás mellett. És ugyanígy a stúdió is, ahol meghallgathatják a műveket.
Nagyon sok mindent beszéltünk a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontról. A Kutatóközpont részéről beszéltünk eddig elsősorban. A múzeumi kiállításokról még kevés szó esett. Ezeket is egy kicsit részletesebben be lehetne mutatni.
A jelenlegi kiállításunk, amely még körülbelül egy fél évig nyitva lesz, és amire szeretettel várjuk kedves vendégeinket, Liszt és Budapest címet viseli. Liszt magyarországi, főleg budapesti tartózkodásait örökíti meg, de ezen túlmutatva szeretném megmutatni tényekben is Liszt magyarságát, illetve azt a szoros barátságot és gondolkodást, amely Széchenyi Istvánhoz kötötte Lisztet. Itt az első koncerttől kezdve, a Magyar Tudományos Akadémia megalapításától kezdve párhuzamosan vezetjük Liszt életét és Széchenyi tevékenységét, illetve azokat a pontokat, ahol Liszt és Széchenyi találkoztak, vagy pedig Liszt reflektál Széchenyire. Ugye a 46-os találkozásokat, majd Liszt miként ír 1860-ban Széchenyi halálakor, hogy dolgozza fel Mosonyi Mihály Széchenyi halálára írt gyászzenéjét, és miként reflektál vissza Széchenyi nagyságára egy 1874-es levelében, amikor Széchenyi jelmondatát idézi magyar nyelven, levelében, tiszta lélek, tiszta szándék, akár siker, akár nem. Tulajdonképpen itt bemutatjuk azokat a műveket, amelyeket Magyarországon kopált, amelyekhez Magyarország kötötte, és azokat a nagyon fontos állomásokat az intézményeink kialakításában, elsősorban zeneintézményeink fejlesztésében, a Nemzeti Konzervatórium kialakítása, a Filharmoniai Társaság megalapításának ötlete, a koronázás, az esztergomi bazilika felszentelésének ünnepére komponált esztergomi mise, természetesen a Magyar Zeneakadémia, Országos Zeneakadémia megalapítása, az 50 éves művészi jubileum, és végül az Operaház megnyitására komponált magyar királyi dal, amelynek az emléklapjára ráírta Liszt magyarul, mint magyar hazámnak hűfia.
Liszt és Széchenyinek a kapcsolata zeneileg konkrétan milyen, melyik zeneművekben fogható meg?
Elsősorban a gondolkodásuk hasonlósága volt azonos, de a leghíresebb természetesen a Magyar Történelmi Arckép sorozat Széchenyi tétele. Ez az utolsó magyar jellegű kompozíciója, amelyet itt Magyarországon fejezett be. A sorozatot Széchenyi tétellel kezdte el, amelynek korábbi változata a Széchenyi halálára komponált gyászzene.
És a múzeum közreműködött más Liszt kiállításoknak a szervezésében is. Nagyon sok Liszt kiállítás volt tavaly. Miben és hogyan vett részt?
A legfontosabb a hazai nagy kiállítás, ami a Zenetudományi Intézetben a Liszt és a Társművészetek címmel nyílt meg október 1-én, amelynek a fő kurátora az előbb megismert kedves igazgatónő, Eckhardt Mária, de ezen kívül aktív részt vettünk a Weimarban megnyit nagyon-nagyon értékes és nagyon gazdag kiállításban. Nálunk is forgattak filmet, és ezt játszották a kiállításban, és kölcsönöztünk is anyagot, illetve nagyon sok anyagot adtunk Magyarországra is, és a határon túli magyaroknak is a saját kiállításuk és a Liszt programjaik megszervezéséhez. És nem is tudom felsorolni egész Európában hány helyen és hány kiállításban, hány kiadványban, hány Liszt programban tudtunk segíteni fotókkal, anyagok kölcsönzésével, kéziratokkal. Igyekeztünk mindenkinek segíteni, hiszen Liszt mindenkié.
Még volt egy Liszt konferencia is, erről még eddig nem esett szó.
Igen, itthon a nagy nemzetközi konferencia szintén a Liszt és a Társművészetek címet viselte. Ezen is részt vettünk mindjárt a Liszt Múzeumból. Ennek a szervezésében szintén Eckhardt Mária vállalt főszerepet a Zenetudományi Intézettel karöltve, de ezen kívül minnyáján nagyon sok külföldi nemzetközi konferencián is beszéltünk. Januárban minnyáján részt vettünk a Stuttgarti Nemzetközi Liszt konferencián, majd beosztva jártunk minnyáján Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, nem tudom, most nem akarom ott eltéveszteni, hogy kollégák még hol jártak, Hollandiában voltam. Igyekeztünk minél több helyen képviselni a Liszt kutatást és az a hazai Liszt kutatás eredményeit.
Akkor egy utolsó kérdés még, személyesen milyen formában, milyen témákkal képviselted Lisztet a tavalyi év folyamán?
Mint kutató előadásokkal?
Igen.
Stuttgartban az esztergomi mise vatikáni verziójáról beszéltem, ez még a római kutatásaimhoz kapcsolódott. Szintén ehhez a témához, illetve a Liszt és a 19. századi olasz egyházzene kapcsolatáról beszéltem Rómában a Sapienza Egyetemen. A nemzetközi konferencián utána rá két nappal Albánóban a Liszt Fesztiválon, ott a múzeumról. Akkor itthon egy teljesen új témával, a Gretchen témával a Faust szimfóniában, Gretchen alakja a Liszt életművében. Madridban, és a magyar, ja, és volt a Magyar Tudományos Akadémia is, ahol májusban még nagyon fontos szereplésünk volt, a Liszt napot rendezett a Magyar Tudományos Akadémia, és ott mindnyájan beszéltünk. Ott Liszt magyarságáról, közéleti szerepéről beszéltem, és hát ezt mondtam el Madridban is.
És akkor tényleg utolsó kérdést a tervekről, hogy mire lehet ebben az évben számítani?
Természetesen minden évben tervezünk új kiállítást. A másik terv, amely már folyamatban van, nagyon nagy örömöm számomra, hogy sikerült megoldani a Zeneakadémia Avizó stúdiójával együtt, és a kollégákkal együtt azt, hogy audiogáz szolgáltatást tudtunk bevezetni. Jelenleg 8 nyelven, eredeti anyanyelven kapható az audioguide készülék, egy órás vezetéssel, benne zenei részletekkel, amelyekben szintén hallhatóak ezek a különleges hangszerek, a múzeumi hangszerek. Van koreául is, japánul és a legtöbb európai nyelven, és most folyamatban van a spanyol, ami még hiányzik, a kínai és a lengyel nyelvű vezetés, és ha ez mind meg lesz, akkor már 11 nyelven, anyanyelvi szinten hallhatják meg elsősorban egyéni látogatóink a múzeumnak a vezetését.
Tehát akit Liszt érdekel, és Liszt zenéje, az indulhat már is rögtön a Liszt Ferenc Emlékmúzeumba, és hogy milyen program van, azt honnan tudhatja meg?
A honlapunkon mindig a legfrissebb tájékoztatást láthatják, www.lisztmuseum.hu. Szeretettel várjuk Önöket!
És akkor ezek után egy kis zenét hallgatunk, és a Faust előadásból melyik részlet is lesz?
A Mephisto keringet hallgatjuk meg, Liszt 1867-es Csikering zongoráján, amely a párizsi világkiállításon első díjat nyert, és ezután kapta meg Liszt ajándékba a Csikeringtől a hangszert.
Tehát hallgassuk meg! Kedves hallgatóink, ismét a Tárlatról, Tárlata című műsort hallgatják, és ezúttal a Kaleidoszkóppal jelentkezünk. Tehát múzeumi hírek. Először szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy Liszt Ferencről egy nagyon érdekes bélyek kiállítás is nyílt. Ez a kiállítás az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban tekinthető meg még 11-éig, tehát néhány napig. Dr. Lippai Józsefnek a gyűjteménye, és itt nem csak magyar bélyegek láthatók, hanem külföldi ritkaságok is, például koreai bélyeg is. Természetesen német-francia különlegességek is megtekinthetőek. Van emlékháza, illetőleg emlékkiállítása Bartók Bélának is, ez a Csalán utcában van. Más kiállítás a Budapesten szintén a Kogár galériában Struktusz, Bács Emese festőművész kiállítása nyílt 6-án. Egy olyan kiállítás, amelyik egy egészen különleges festőnek a műveit mutatja be, öntörvényű, örökösen kísérletező festő, aki ösztönszerűen fest, néha elnagyolt, absztrahált formákkal, máskor jobban kidolgozva, anyag megválasztásával kapcsolatban szokták mondani, hogy csóró az anyag használata, mert hogy szőnyegre, műanyagra, kárpitra, sőt még gyékényre vagy lábtörlőre is applikálja, festi a műveit. Tehát egészen modern alkotásokat lehet itt látni, amiknek a témái is újszerűek, mert hogy a bulvár újságokból meríti a kompozícióit, azoknak a motívumait pontosabban. A művésznő a banálisat, egyszerűt, azt akarja megfogni, ami mulandó egy pillanatnak a műve. A Magyar Írószövetségben szintén a feledés ellen harcolnak, amikor Elfelejtett Városok címmel In Memoriam J.L. Borges Doki Ocskai László kiállítása nyílt meg. Ez 25-éig tekinthető meg. A Magyar Országos Levéltárban történeti jelleggel egy puszta házban üres kamrában címen rendeztek kiállítást, ebben pedig a kuruckorba lehet visszalátogatni, visszapillantani Károlyi Sándorné és a kuruc világ a kiállításnak a címe. Szintén a múltba, kevésbé régebbi múltba tekint vissza a Kaposvári Agora, vagyis Együd Árpád művelődési központnak a kiállítása, amelyik Rossebb Bakák fiai címmel nyílt, és a Somogy megyei katonai alakulatokról szól, amelyek a Don kanyarban 1942-43-ban teljesítettek szolgálatot, a magyar királyi Nagy Lajos király 6. honvéd gyalogezrednek a tagjaiként, tehát erre az ezredre vonatkozó somogyi embereknek a sorsáról gyűjtöttek anyagot, és ezt az anyagot lehet itt megtekinteni. A kiállítást a Don Kanyari tragédia 69. évfordulója emlékére rendezték. És ha már a múltról van szó, egy kicsit menjünk még visszább a múltban. Van egy boszorkány múzeum is Magyarországon, Budapesten a Hegedű utcában, ahol a boszorkányság története és eszközei láthatók a kezdetektől napjainkig. Értve ez alatt azt, hogy a varázslás, illetve a varázs praktikák bizonyos körökben még ma is élnek, ma is próbálnak vele kezdeni valamit. Természetesen a rossz oldal az ugye nagyon komoly bűn volt, tehát a boszorkány üldözésekről is lehet olvasni itt a Boszorkány Múzeumban. Bűn kapcsán pedig szeretném fölhívni a figyelmüket a Budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtárra, ahol Izsák Anikó Anna a Hét fő bűn és a Purgatórium címmel rendezett fotókiállítást alkotásaiból. Különleges munkák láthatók az Afrika Centrumban, szintén Budapesten, a címe pedig a Nap Sangane Egén. Itt ugyanis a Mozambiki Batik Művészeti Egyesület alkotásait lehet megtekinteni, sajátságos afrikai motivumokkal, batikolt, festett kendőket és más textíliákat. Szintén egyedi alkotások láthatók az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Különleges a címe, a Dárte helyett Zsárte, a 13. kerületben élő alkotóművészek tárlatának a címe. Még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet itt Budapesten, a Viselet Történeti Baba Múzeumra, ahol ugyan állandó kiállítás formájában, de olyan babákat lehet látni, amelyek részben népviseletet hordanak, ugyanakkor huszárviseletet is, illetőleg egyházi ruhákat is bemutatnak. Végül pedig Kressz Géza Mentőmúzeumra hívnám fel a figyelmet és a Magyar Állami Földtani Intézetre is, amelyik nevével ellentétben nem pusztán intézet, hanem Magyarország földtörténetét bemutató kiállításokkal is rendelkezik, egész pontosan 6 kiállítása van. És ha valaki művészeti kiállításra vágyik még a jövőben, ezután is számos ilyen kiállítás nyílik, egyet emelek ki, jelentőségében a Csernus hagyatékból rendezett grafikáknak a kiállítása kiemelkedő, ez a Kógárt házban lesz majd 12-től megtekinthető. És ezzel búcsúzom is önöktől, viszont hallásra, szombaton az ismétlést, hétfőn pedig megint élőadást hallhatnak.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Ismétlést hallottak.